Kedves gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, ma ima és bőjtnapunk van, ezért mind a két témát, a délelőtti istentiszteletnek és a délutáni ifjúsági istentiszteletnek a témáját is ennek rendeltük alá. Tehát a mai alkalommal délelőtt arról beszélnénk, hogy mit tanít a Szentírás az imádságról. Nem minden egyes részletében, nem egyáltalán nem a teljesség igényével, de néhány alapvető szempontot, egészen pontosan 5 szempontot szeretnék kiemelni ahhoz, hogy a Szentírás hogyan tárja elénk az igazi imádságnak a miben létét. Lapozzuk fel a mai témánkhoz az alapigénket Lukács evangéliuma 11. fejezetéből, és Lukács evangéliuma 11. fejezetéből olvassuk el az első verset, Jézus Krisztus élettörténetének egy kis részletét, mindössze egyetlen egy verset olvasnánk fel, de ez rendkívül alkalmas a mai témánk elindításához és átvételéhez. Tehát Lukács evangéliuma 11. fejezet első verse így hangzik. És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni! Miképpen János is tanította az ő tanítványait. Kedves gyülekezet, gondoljuk el ezt a helyzetet. Mielőtt magába az igébe, illetve a tanításba belefognánk, képzeljük magunk elé a körülményeket, ezt a helyzetet. Jézus Krisztus elvonult imádkozni, így mondja a Szentírás egy helyre. Nagyon sokszor megtörtént ez Jézussal, hogy választott magának egy helyet, nem tudták a tanítványai, hogy hol van. Márk evangéliuma első fejezetétől fogva nagyon sokszor olvastuk ezt a 4 evangéliumban, hogy sokszor keresni kellett Jézust a tanítványainak. És Jézus imádkozott. Az is világos ebből a rövid igeversből, hogy Jézus hangosan imádkozott. Honnan tudhatjuk ezt? Onnan, hogy a tanítványok, amikor végre megtalálták, és amikor hallották az ő imáját, akkor nem mertek oda menni, illetve nem merték megszólítani, hanem várták, hogy Jézus befejezze az imádságát. Tehát így is mondhatnánk, hogy az utolsó pár mondatot még elkaphatták ebből az imából, és amikor látták, hogy a mesterük befejezi az imádságát, az a pár mondat is annyira hatott rájuk, akkor oda mentek hozzá is, és ezt a kérést mondták neki. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Kedves gyülekezet, hadd tegyem fel az első kérdést, hogy mikor történt mindez? Jézus szolgálatának az elején? Akkor történt ez az esemény, amikor Jézus csak néhány hónapja tanított és lépett fel Jézus szolgálatának az elején? Ha egyet visszalapozunk Lukács evangéliumában, a 9. fejezet 51. versében találunk egy idői kijelentést, ami a következőképp szól. Tehát Lukács 9. fejezet 51. versében. Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Tehát ez az igevers elmondja, hogy ez Jézus szolgálatának a legvégén történt. Nem, hogy nem a legelején, hanem a legvégén történt. Tehát akkor, amikor Jézus Galileában tanított az északi ország részben, amikor nagyon sokan követték már őt, de Jézusnak meg kellett értenie, hogy ő el kell, hogy hagyja ezt az ország részt. Másra kell, hogy bízza az aratást. Őneki Jeruzsálembe kell mennie, őneki meg kell halnia, őneki fel kell feszítetnie. Tehát nyugodtan mondhatnánk, hogy amikor a tanítványok szemlélői voltak Jézus elvonulásának, Jézus imádságának, amikor megrendülve hallgatták, hogy Jézus hogy imádkozik. Ez Jézus szolgálatának a végén volt akkor, amikor a tanítványok már 2,5-3 éve vele jártak. És azok a tanítványok, akik mindig jót kaptak Jézustól, akik a szavaiban mindig a tökéleteset kapták, a mozdulataiban, az életformájában, ne felejtsük el, együtt laktak Jézussal. Ezek a tanítványok milyen sokára kezdték csak kutatni azt, hogy Jézus hogyan tud ilyen lenni. Hogyan tud mindig tökéletes válaszokat adni, hogyan tud mindig tökéletes szelídséggel, megértéssel az emberekhez fordulni, hogyan tud úgy élni, enni, inni, pihenni, aludni és fölkelni. Szóval együtt laktak vele már évek óta, hogy Jézustól mindig csak jó származik. Most kezdik megérteni. Most kezdik látni azt, Jézus azért tud mindig tökéleteset nyújtani, mert egészen különleges kapcsolatban van az Atyával, az Istennel, vagyis egészen különleges az ima élete. És kedves gyülekezet, mielőtt vizsgálnánk az igazi imádság feltételeit, én is erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi sok mindent ismerhetünk a Szentírásból, tudhatunk tanításokat, tündökölhetünk, ahogy szokták mondani, brillírozhatunk bizonyos tanítások kifejtésében. De hogyha nekünk nincs igazi ima életünk, ha nekünk Istennel igazi elrejtett életünk nincsen, akkor kilátszik a mezítelenségünk rúdsága, akkor felemás keresztények vagyunk, akkor az értelmünkért talán megbecsülhetnek bennünket, de minden mozdulatunkért, minden megnyilatkozásunkért, a hétköznapi életünk minden vonásáért talán annál kevesebb megbecsülést kapunk. Mert nincsen ott az életünkben az Isten ereje és az Isten kiválasztásának pecsétje. Tehát most ebből az egyetlen egy igeversből kiindul, hogy a tanítványok is milyen későn kezdtek csak ezután kutatni. Hogy ők is már megkeresztelt emberek voltak, Keresztelő Jánostól hallották a tanításokat. Jézus tanítványai voltak, és ott látták nap-nap után, hogy Jézus mit tesz. Hát nem megszégyenítő dolog ez, hogy csak ekkor kérik Jézust, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És nem szégyenletes dolog, hogy ekkor visszaemlékeztek arra, hogy nem csak Jézusnál tapasztalják ezt a hallatlanul komoly és összeszedett ima életet, hanem ők már ezt már Keresztelő Jánosnál is látták. Mert ezt tették hozzá, miképpen János is tanította az ő tanítványait. És mi még most se értjük meg. Évek múltak el. Ha János tanítványságát is beleszámítjuk, akkor ez már 3-4 évre tehető. Az egyik legnagyobb próféta közelében éltek, és a világ megváltója mellett éltek, és csak most kérdezik meg ezt, és csak most foglalkoztatja őket ez, hogy a mi életünkből valami nagyon hiányzik. Mi Jézust csodáljuk, és hivatkozunk rá, és büszkélkedünk vele, hogy az ő tanítványai vagyunk, de nem vagyunk olyanok, mint ő. Hát mi hiányzik a mi életünkből? Most döbbennek rá a tanítványok, amikor Jézus keresésére indulnak, amikor Jézusnak hallják az imáját, hogy Uram, taníts minket imádkozni, mert itt van a nehézség, itt van a baj, itt van a nagy mulasztás az életünkben, hogy mi az ima életet nem úgy vesszük, és az imádságainkat nem úgy irányítjuk, hogy az valóban az életünk teljes megváltozását eredményezné. Mint említettem, 5 pontban szeretnék arról szólni, hogy azért mondom, hogy 5 pontban, mert ez talán rövid és megjegyezhető. És egymáshoz kapcsolódnak itt a bibliai tanítások, hogy mire van szükség ahhoz, hogy mi elmondhassuk, hogy igazán ima életet élünk. Az első dolog, amit szeretnék felvetni és hangsúlyozni, az egy nagyon egyszerű dolog. De kérem, hogy senki belül a gondolataiban ne legyintsen erre. Ne mondja azt, hogy hát igen, ezt hallottuk már, csak éppen nem gyakoroljuk. Hát valaki azt mondja meg, hogy hogy lehet ezt gyakorolni. Mindegyik ponthoz szeretnék egy-egy igét is felolvasni, és mielőtt kimondanám ezt, hogy mi az imádságnak az első, legelemibb és legalapvető feltétele, olvassuk el a 46. Zsoltár 11. versét. Tehát olvassuk el közösen a 46. Zsoltár 11. versét, amelyben a következő áll. Tehát 46. Zsoltár Korah fiainak Zsoltára, a híres Zsoltár, amelyet később Luther Márton feldolgozott erős vár a mi Istenünk címen. A 46. Zsoltár 11. verse így hangzik. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Csak idáig olvasom. Kedves gyülekezet, mire van szükség az igazi imádsághoz? Időre. Időre kettős értelemben, amit két dolgot mond ez a Biblia vers. Először is nekünk szükségünk van az elcsendesedésre. Zaklatott világban, zaklatott életet, beosztott, rohanó élettempót folytatunk. Ha az ember nem tud leülni és elcsendesedni, soha, de soha imádkozni se fog tudni. Az imádságok, hogy összekapottak, hogy félbehagyottak, az nagyon sokszor ezen fordul meg, hogy nem szánunk, nem szakítunk időt az imádságra. először is el kell csendesedni az embernek. De utána még fontosabb a Zsoltárnak a következő igéje, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Akkor, amikor az ember elvonul, bárhova vonulhat, Jézus is különböző helyekre vonult. Volt, amikor erdőszére, domboldalakra, volt, amikor helyiségben, volt, amikor a Getsemáné kertben. Ezt nem jegyzi fel a Szentírás, hogy hova és miként. Ő is beszélt egy belső szobáról, nem egy külső, látható dologról, hanem egy belső elvonultságra van szükségünk, egy belső csendre, egy belső időre. A külső időből ki kell szakadni egy kicsit. A külső idő az óramutatóval mérhető idő, az a rohanó élettempó. A belső idő az, amikor az ember ebből kiszakad, és amikor időt engedélyez arra, hogy igen, én most valakivel találkozni szeretnék. Kedves gyülekezet, az igazi találkozások időt igényelnek. Időt igényel naponként a házastársunkkal, a gyerekeinkkel való találkozás, pedig minden nap együtt élünk. Természetesek a mozdulataink egymás számára. Sokan azt mondják, hogy a másiknak már az észjárását is ismerik, már tudják, hogy mit fog mondani vagy kérdezni. Akkor is idő kell. Amerikában végeztek egy ilyen felmérést nemrég, hogy egy amerikai apának mennyi ideje van a gyerekére. 40 másodperc jött ki. És a 40 másodpercben mi fér bele, ezt is megkérdezték, belefér a köszönés, belefér az, hogy érdeklődik a hogy léte felől, és még az is belefér, hogy mennyi pénz kell, és az is belefér, hogy a zsebébe nyúl és odaadja neki a pénzt. De ez kapcsolat? Ez kapcsolat? Szülő és gyerek, házastárs és házastárs, barát és barát között időt igényel. Nem lehet az első 5-10 percben rögtön a leglényegesebb, legmélyebb dolgokról beszélni. Van úgy az, hogy fél óra, egy óra után tudunk igazán mélyen a másik lelkéhez, szívéhez férkezni, és akkor jöhetnek elő a nagy témák. Istennel is találkoznunk kell. És a találkozásnak az első feltétele, amit így mondja Zsoltár, hogy csendesedjetek. Csendesedjetek. Szakítsatok időt. Vonuljatok el. Egy kicsit pihenjetek meg. De ahogy említettem, a második a fontosabb, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Az időbe ez is beletartozik, hogy most én Isten elé fogok járulni, és én el akarom ismerni azt, hogy amit Isten tesz a találkozás közben számomra, az a mérvadó. Én el akarom ismerni, hogy van Isten, aki jobban látja az én életemet, mint én magam. Jobban látja a problémáimat, meg egy közösség problémáit, mint én magam. Én el akarom ismerni, már előre elismerem, hogy bármire fog az imádság közben az Isten engem figyelmeztetni, azt elfogadom. Sokszor nem ez a probléma, hogy mi imádkozunk, és eleve tudjuk, hogy mit szeretnénk kérni az Istentől, és eleve elgondoljuk magunkban, hogy én most így fogok imádkozni. Kedves gyülekezet, ez ugyanolyan, mint hogyha mi találkozni szeretnénk valakivel, és igazán beszélgetni, és előre leírnánk ennek a koreográfiáját, és hogy neki mit kell válaszolni, és mit kell tenni. Hát ez nevetséges, ugye? Amikor mi Istennel akarunk találkozni, akkor ismerjük el, hogy ő az Isten. Akkor ismerjük el, hogy az imának a közegében, a csendben, a nyugalomban, hogy Istenhez fordulunk, Isten mondhat olyasmit is, ami esetleg nekem nem tetszik. Az Isten rávezethet olyan gondolatokra, amikre talán én ima nélkül nem jutottam volna el. Hogyha én időt szánok az imára, akkor lehet, hogy a jó Isten valami olyasmit fog nekem megmutatni, ami nem kívánatos. Amivel eddig nem szerettem volna szembesülni, ami nehéz, hogy elviseljem, ezt el kell ismerni előre. Ha mi időt nem szánunk erre, akkor nem lesz igazi találkozásunk az Istennel. Tehát egészen gyakorlatilag hadd mondjam, ha valaki imádkozni akar, ne fogjon rögtön hozzá az imádsághoz. A Bibliában sok szó van az Istenhez való szólásra. Például Pál apostol mondja az első Timóteus levél második fejezetében, hogy tartassanak könyörgések, esedezések, fohászkodások és imádságok minden emberekért. Lehet az Istenhez fohászkodni a napok forgatagában, amikor utazunk, amikor egy bizonyos helyen vagyunk, ahol nincs időnk elvonulni. Lehet fohászkodni, lehet esedezni, lehet könyörögni. De az imádság, ami egy viszonylag hosszú beszélgetés az Istennel, ez időt igényel. egy 5-10 perc időt adjunk magunknak. Üljünk le valahova, a lakásban, szoba, konyha, este, reggel, vagy amikor napközben nincsenek otthon, ezt mindenki maga tudja, nem lehet ezt előírni. De üljünk le, és időt szálljunk arra, hogy mi felkészüljünk erre a találkozásra. Egy 5-10 perc pihenés után, elnézést, hogy ennyire szájbarágósan mondom, be lehet hunyni a szemet, és egy kicsit ki lehet pihenni magunkat. Egy kicsit ki lehet oldani a napi fáradtságot. Vegyük elő utána a Szentírást, és először halljuk azt a valakit, akivel mi találkozni szeretnénk. 5-10 perc megpihenés, 15-20 perc bibliaolvasás, ez már fél óra. Miért mondom ezt ennyire, mondom, hogy tételesen, gyakorlatian? Amikor megkeresztelkedtem, és azt gondoltam, hogy én már milyen közel vagyok az Istenhez, és ima életem is volt, egyszer az a gondolatom támadt, hogy talán megmérem az imádság idejét, mert olyan nagynak tűnik az imádság ideje. Mert ez egy olyan minőségi találkozás a jó Istennel, hogy gondoltam, hogy megmérem az imádság idejét. Hát 3-5 perc jött ki. Akkor elszégyeltem magamat. Kezdtem kutatni a Szentírást. Kezdtem először persze úgy vigasztalni magamat, illetve nem is jó ez a szó, hanem úgy igazolni magamat. És ugye visszaidéztem Máté evangélium a 6. fejezetét, amelyben maga Jézus mondja, hogy ne legyünk sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Úgy gondoltam, hogy jó úton járok. Hát aztán igazán én nem voltam sokbeszédű. Röviden, tömören, velősen az ember megadja a hálát, a tiszteletet, a köszönetet, elmondja a kéréseit. Felidéztem még a 139. Zsoltárt is, hiszen mielőtt még az ajkamon lenne a szó, az Isten már tudja, hogy mi van a szívemben. De mégis elszégyeltem magam. 3-5 perc az Istenre. És naponként kire, mire, mennyi idő. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy Jézus hosszú időt töltött imádságban. De én nem hiszem, hogy Jézus azért töltött hosszú időket imádságban, hogy ő cáfolja az egyik kijelentését, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Hanem Jézus időt szánt erre. Jézus felidézte maga előtt az Isten ígéreteit, törvényeit, és Jézus utána szívettépően, mélyen, hangsúlyosan imádkozott. Nem sokbeszédű volt az ő több órás, napi több órás ima élete sem, de ő elcsendesedett. Ő elismerte azt, hogy az Isten olyasmit mondhat neki, amit egyszer kért is különösképpen, nem is egyszer, kétszer. János evangélium a 12. fejezetében, amikor úgy érezzük, hogy Jézus megborzad a szenvedésektől, akkor mégis azzal fejezi be az imádságát. Mindazonáltal ezért az óráért jöttem a világra. A Getsemáné kertben, Márk evangélium a 14. fejezetében, ugye tudjuk jól, hogy azzal kezdi az imádságát, hogy minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Én úgy szeretném, én úgy akarom, én ezt kérem tőled. De Jézus Krisztus eljut az imádságban odáig, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát az első dolog, amit nagyon jól meg kell jegyeznünk az imádságról. Ameddig mi időt nem szakítunk az imádságra, nem is lesz ima életünk. Imádságokat összecsapni, imádságokban az Isten csak annyira tisztelni, hogy van egy lény, akinek kötelessége rám figyelni, mert hát most én hozzáfordulok, vagy le is borulok előtte, ez nem imádság. Az Isten féltőn szerető Isten. Az Isten szeretné a mi időnket, a mi figyelmünket, a mi gondolkodásunkat megnyerni, hogy valóban hozzáforduljunk, és az ő jelenlétében időzzünk. És innen következik az ima életnek a második feltétele, amelyhez lapozzuk fel Jeremiás síralmai könyvét a 2. fejezetében. Tehát Jeremiás próféta síralmainak könyvében a 2. fejezet 19. versét szeretném idézni. Ez így hangzik. Tehát Jeremiás síralmai 2. fejezet 19. verse. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén. Önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Csak idáig olvasom ezt is. Mire szeretnék itt rámutatni? Önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Kedves gyülekezet, az imádságban, ha időt szánunk az Istennel való kapcsolatra, már is meg kell, hogy érlelődjék egy következő dolog, a teljes őszinteség. Teljesen őszintének lenni, kiönteni szívünket, mint a vizet, ez nem mindig adatik meg az életben. Sokszor a hozzánk legközelebb álló embereknél is érezzük, hogy nem hozhatunk mindent a tudomásukra. Ez nem azért van, mert valami taktikázás lenne ez, vagy valami emberi fifika, hanem érezzük, hogy a másik fáradt, a másik nincs olyan lelki helyzetben, nem mondhatunk el neki mindent, és mindenkinek szeretném erre felhívni a figyelmét. Van ilyesmi a Szentírásban, hogy olykor az öledben ülőtől is rejtsd el a te szavadat. Sokszor barát, házastárs, gyerek, nem tudjuk kiönteni előtte a szívünket, mert nem is lehet. Vagy abban a pillanatban nem tanácsos és nem jó. De az Isten előtt minden nap mindent kiönthetünk. Az Isten előtt mindent feltárhatunk magunkból. Ahogy mi belül látjuk a dolgokat, ne úgy, hogy ahogy külsőleg látszanak a dolgok, vagy látnak bennünket, ez soha nem lesz őszinte Istenhez fordulás. Öntsük ki a mi kételyeinket. Öntsük ki azt, amit nem értünk. Az Isten művében, az Isten akaratában, a mi életünkben, a hívő életben nem értünk. Valaki nemrég azt mondta nekem, hogy olyan döbbenetes látni azt hívő emberek körében, nem merik bevallani maguk előtt se, hogy valamit nem értenek. Hát hogy ez csak a nem hívő embereknek az előjoga, hogy azt mondják, hogy kérem, ezt nem értem, ez probléma nekem, ezt még most se értem, már évek óta nem értem. Dániel próféta több mint 10 évig nem értett valamit az Isten kijelentéséből, és megértette a 13. évben, és addig küzdött, hogy megértse, de bevallotta, hogy nem érti. Azt mondta ez a valaki nekem, hogy sokszor emberek önmaguk előtt, mi hívő emberek önmagunk előtt nem merjük bevallani, hogy nem értünk valamit. Hát akkor Isten előtt hogyan vallanánk be? Önts ki, mint a vizet a te szívedet. Sámuel első könyve 7. fejezetében olvassuk, hogy Izrael népe körében is volt egy ilyen szokás, hogy mielőtt Sámuel összehívta volna a népet, és hát ott gyűlést rendelt volna imádsággal és böjtel, fogtak vizet és kiöntötték ott a nép előtt. Mit akart ez kifejezni, hogy emberek, hát ne alakoskodjunk, ne játsszuk meg most a vallásos meg a hívő embert, hogy most mi mennyire nagyok vagyunk, meg mennyire okosak vagyunk. Ott kiöntötték a vizet, hogy így öntsétek ki a lelketeket, a szíveteket is. Hogy tudnánk ezt más fogalommal leírni? Mit jelent ez a szív kiöntése? Kedves gyülekezet, ez az, amit Jézus így mondott Máté evangélium a 5. fejezet 3. versében. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Aki imádkozó ember, annak az a lelki szegénység állapotába kell, hogy jusson. A lelki szegénység, amikor az ember bevallja azt, hogy Istenem, most itt vagyok ebben az életben, ennek a napnak is a vége felé járok, ennek a hétnek is a vége felé, leéltem itt ennyi és ennyi életet, itt, évet a Földön, Istenem, tele vagyok megoldatlansággal. Látom a nehézségeket, a problémákat, de még nem látom a te megoldásodat, a te utadat. Látom a magam jellemében is a hibákat, a torzulásokat. Istenem, mióta szeretnék szabadulni ezektől? Hogy nem tudok szabadulni? Önts ki, mint a vizet a te szívedet, és ismerd el az Isten előtt, hogy nagyon szükséged van az Isten jelenlétére, nagyon szükséged van az Isten közelségére. Vagyis jussunk el oda, amit a 73. Zsoltár 28. versében így mond Dávid, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Kedves gyülekezet, ha ez a második feltétel nem teljesül, ha mi nem szeretünk az Isten közelségébe lenni, akkor minek nevezzük az imádságainkat? Még egyszer hadd tegyem fel a kérdést, ha mi nem szeretünk az Isten közelségébe lenni, és nem szeretünk őszinték és leplezetlenek lenni, és kitárni minden bajt és minden megoldatlanságot, hát ha ezt mi nem szeretjük, akkor az imádság csak olyan feladat és kötelesség? Hát jelentkezzék az, aki azt mondja, hogy így érzi jól magát az emberi kapcsolataiban. Azt hiszem, hogy mindannyian szégyeljük magunkat, hogy embereknek a közelsége mély, igen jó nékünk. Hányszor el tudjuk ezt mondani, hogy szeretnék ezzel találkozni, azzal beszélgetni egy kicsit, most egy kicsit mélyebben amazzal. És Istennel ez a tapasztalat nem egy megújuló napi tapasztalat, hogy Isten közelsége, ó igen jó nékem. Mert kedves gyülekezet, az imádságnak egy harmadik fő vonása az, hogyha mi időt szakítunk a találkozásra, ha kiöntjük a szívünket, mint a vizet az Isten előtt, akkor egy csodálatos dolog fog történni az imádság közben. Ezt a harmadik pontot nagyon szeretném hangsúlyozni. Minden igazi ima közben egy nagy csoda történik meg, és ez a nagy csoda a következő, hogy nem csak mi beszélünk, nem csak mi szólunk, hanem az Isten is szól és felel. Itt is szeretnék egy Zsoltárt majd felidézni, de mielőtt azt a verset fellapozzuk, hadd mondjam el, ugye Dávid akkor szerezte ezt a Zsoltárt, amikor borzalmas nehézségbe került az életében. Amikor hónapokig nem tudott az Istenhez igazán járulni. Ugye gondoljuk meg, egy Dávid, egy hívő ember, elmondta magáról, hogy ő elrejtette a vétkét, ő nem merte Isten előtt feltárni az életét, és a vétkét elrejtette, és olyan volt az élete, mintha megavultak volna csontjai a napestig való jajgatás miatt. Ilyen volt az élete. És amikor azt mondja Dávid, hogy bevallottam vétkemet, kiöntöttem aztán a szívemet az Úrnak, elismertem, hogy mi rosszat tettem, szóval akkor az Isten levette róla bűneimnek terhét. És akkor mondja utána szinte már egy ilyen fellélegzéssel, hogy azért hozzád fohászkodjék minden kegyes alkalmas időben. És te légy nekem oltalmam, Istenem, és te vezesd ezután az életemet. És itt ebben a Zsoltárban egyszerre csak Dávid ezt is lejegyezte, megszólal az Isten. Lapozzuk fel a 32. Zsoltárt, és a 32. Zsoltár 8. versében Dávid lejegyezte, hogy eközben az Isten mit felelt neki. Mert kedves gyülekezet, Isten felelni akar az imádságunkban, nem csak az imádságunk után, hanem már közben is. A 32. Zsoltár 8. versében ezt olvassuk. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, melyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Kedves gyülekezet, mit hallott itt Dávid? Hogy amikor kiöntötte a szívét, amikor bevallotta a bűneit, amikor Isten előtt mindent feltárt, ott volt az Istennek az a jellegzetes válasza minden őszinte emberi fohászkodásra. A vigasztalás, a feddés, a bátorítás egyszerre. Először is azt mondta neki az Isten, hogy bölcsé teszlek. Dávid, bölcsé teszlek. Megerősítelek, hogy ne oktalanul élj és járj, bölcsé teszlek. Micsoda hatalmas dolog ez az életben. Talán ez a legnagyobb dolog, amit kérnünk kell, nem? Az értelmet, a bölcsességet, hogy mondja Salamon, hogy minden keresményedből szerezzél értelmet. Hogy kéri Mózes a 90. Zsoltárban, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, értelmes életet élni, bölcs életet élni. Nem annyit jelent ez, hogy mindent tudni, de tudni azt az utat, amivel folytatja tovább, megtanítalak téged az útra, amelyen járjál. Mindent tudni nem fogunk ezen a földön, mindent átlátni nem leszünk képesek. De a magunk kis életében azok a nagy problémák, amelyek tele vannak az életünkben, tele van zsúfolva az életünk nagy problémával, az Isten bölcsé akar tenni és megtanítani arra az útra, amellyel kikerüljük ezeket a hibákat és tévesztéseket. És azt mondja az Isten, tudod, hogy szeretlek téged? Mint az atya meg az anya a gyerekét, mint az úr a szolgáját, hogy mondja egy másik Zsoltárban, hogy ahogy a szolgák néznek az uruk kezére, azt mondja, hogy én szemeimmel tanácsollak téged, valami olyan meghitt belső közelségbe akarlak vonni, hogy ezután el tud kerülni majd ezeket a bűnöket és tévedéseket, és az Isten szól. Hadd kérdezzem meg, hogy máskor is olvashatunk erről a Szentírásban? Jákob tusakodására szólott már az Isten az ima közben. Hát Jákob azzal fejezte be az ima küzdelmét ott a Jabbok révénél, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Közben, az imádság közben megszabadult az ő lelke. Kedves gyülekezet, mi törekszünk arra, hogy már az imádság közben ez a csoda beteljesüljön. Hogy az imádság közben mi valóban érintkezésbe jussunk az Istennel, és az Isten tudjon válaszolni, felelni nekünk. De én meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokan éreztünk és tapasztaltunk már ilyet. Csak itt jön az imádságnak a negyedik feltétele, amit az 50. Zsoltár 23. verséből hadd olvassak el. Az 50. Zsoltár 23. versének a vége, tehát csak az utolsó kifejezést olvasom, az 50. Zsoltár 23. verse így hangzik. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Hogyan mondta az előző Zsoltár? Bölcsé teszlek, megtanítlak az útra. Mivel folytatja ez, aki az útra vigyáz? Az imádság negyedik nagy föltétele a vigyázás. A Bibliának egyik legnagyobb szava ez, hogy vigyázás. Mert nagyon sokszor mi az ima közben kapunk feleletet az Istentől, de utána nem vigyázunk, tudnék, hogy nem tartjuk magunk előtt mindig azt az isteni feleletet. Szóval így lehetne mondani, hogy éljük a magunk életét, és hogyha egyszer az imádságban az Isten bennünket megfed, vagy irányítja a gondolatainkat, utána felkelünk az imádságról, és másnap folytatjuk ott az életünket a magunk esze és akarata szerint, ahol abba hagytuk. Itt a nagy probléma. Hogy mi nem tekintjük az imádságban elnyert feleleteket a legnagyobb és legbiztosabb vezérfonalnak. Milyen emberek vagyunk mi? Csak úgy zsibong a belső világunk attól, hogy én így gondolom. Én így akarom. Én így szeretném. Az imádság aztán lehűt bennünket, lenyugtat bennünket, ha elcsendesedünk és elismerjük, hogy ki az Isten. Isten rámutat arra, hogy ez nem egészen így van, vagy ez egyáltalán nem így van. Ne így csináld, rossz ez, amit eddig követtél. És utána mi van? Felállunk, volt egy igazi, mély ima tapasztalatunk, és nem követjük az Isten szavát. Egyszerű példákat szeretnék mondani. Ki az a szülő, aki nem imádkozik a gyerekéért? És ki az a szülő, aki a gyerekért való imádság közben nem nyer útmutatást és helyreigazítást? Hogy ezzel ne így, a másikkal ne úgy, a harmadikkal nem veszed észre, nem emlékezel vissza, hogy ez meg ez történt az életében. Így el lehet mondani mindannyiunkról. És utána fölállunk, és mi maradt túlsúlyban a mi magunk addigi gondolatai, vágyai és tervei. Pedig az imádság ezeket felülbírálta. Kedves gyülekezet, törekedjünk arra, hogy vigyázzunk az útra, amit az Isten az imádság közben megnyitott előttünk. Mert Isten csak annak fogja megmutatni az ő szabadítását. Lehet imádkozni úgy, hogy időt szánunk rá, hogy őszinték vagyunk, hogy halljuk is az Isten szavát, de hogyha nem vigyázzunk arra, akkor mi változik meg az életünkben? Az imádságnak és a bőjtnek ez a végső célja, az életnek a gyökeres és teljes megváltoztatása. Az imádság és a bőjt nem egy formai dolog, hanem annak az a feladat, hogy amire az ember még úgy se jut el, hogy olvasom a Bibliát, hogy gondolkozom, hogy beszélek, hogy megbeszélem testvéreimmel, amire még úgy se jut el, hogyan is mondta Jézus? Ez a fajzat máshogy nem üszhető ki. Egy olyan fajzat van bennünk, az önzésnek egy olyan rákfenéje van bennünk, amihez sok minden kell, hogy kiemelje az Isten. De még ez is kevés, még ez is kevés, még az is kevés. Kell legfőképpen megkoronázva mindezt az imádság. És az imádságban a vigyázás. Szeretnék hivatkozni Mózes 5. könyve 6. fejezet 12. versére, Mózes 5. könyve 6. fejezet 12. versére, és ugyanez megismétlődik a 8. fejezet 11. versében, amikor azt mondja Isten Izrael népének, és el ne felejtkezzél az Úrról, és vigyázzál arra, amire az Isten rávezetett. Ugyanezt olvassuk Zsoltárok könyvében, 39. Zsoltár 2. verse, 145. Zsoltár 15. verse. Mondom, az egész Bibliának egy kulcsszava az imádság. Ebben a negyedében Jeremiás könyvét tanulmányozzuk. Jeremiás könyve 17. fejezet 21. verse. Hogyan is szól? Vigyázzatok a ti lelkeitekre. Vigyázzatok a ti lelkeitekre. Vigyázzatok. Mert ha Isten elvezetett benneteket valamire az imádságotok során, és nem úgy éltek, és utána az semmi, az csak volt valami imádság közben, és tovább folytatom a magam berögzött szokásokon alapuló életét, vigyázzatok a ti lelkeitekre, És Jézus Krisztus is hányszor és hányszor mondta a tanítványainak, Márk 14. fejezet, vigyázzatok és imádkozzatok. Lukács evangélium a 21. fejezet, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Végestelen végig vonul a Szentíráson ez a kifejezés. Efézusi levél 6. fejezet, 18. verse, döbbenetes nagy Biblia vers. A lélek fegyvereit leírja Pál apostol, és akkor azt mondja, hogy mindezekben pedig vigyázván. Mindezekben, az igaz lelkűségben, az üdvösség reménysége sisakjának felvételében, a lélek kardjának a felvételében, mindezekben vigyázván, mert az életetekben az legyen a legértékesebb számotokra, amire az Isten személyesen rávezetett. Hogyan is mondta már Habakuk könyve 2. fejezet 1. versében a próféta, őrhelyemre állok, megállok és vigyázok a strázsán. Sokkal több figyelmet és kutatást igényelne tőlünk, hogy az Isten hogyan hozza tudomásunkra azt, hogy az imádságaink ne meghiúsult imádságok legyenek. Ugye ezt a kifejezést az 1. Péter levél 3. fejezet 7. verse alkalmazza, hogy sokszor meghiúsulnak az imádságok. És nagyon érdekesnek tartom, hogy milyen összefüggésben, a családi élet összefüggésében. Mert hogy kinek mi van a családi életében, azt pontosan bőven tudja a férje, a feleség, a gyerek itt. Nem lehet vita. Lehet, hogy azt nem látják kívülről, még a gyülekezetben se látják, csak egy-egy borzalmas helyzetben tudódik ki, hogy itt mi is folyt. De azt mondja Péter apostol, hogy a férfiak legyenek értelmesek az együttlakásban, legyenek előzékenyek a gyengébb nem iránti tiszteltadásban, örökös társak vagytok az élet kegyelmében, és ezután használja ezt a kifejezést, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Legtöbbször a családokban hiúsulnak meg az imádságok. Tragikus ezt mondani. Imádkoznak, és aztán holnap fölkelnek, és folytatják ugyanazt az életet, mint annak előtte. Nyugodtan lehetne mondani, akkor inkább ne is imádkoztak volna. Egy lelkiismeret furdalással, meg egy ballasztal kevesebb lenne. De hogyha valaki az Isten elé járul, higgye azt, hogy az Isten létezik. És megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha időt szánunk erre, ha kiöntjük szívünket, az Isten felelni fog, és meg fogja mutatni, hogy te akkor így hozhatod helyre az otthoni problémát. És akkor, ha vigyázol erre, akkor megoldódik, megmutatom Istennek szabadítását. És kedves gyülekezet, befejezésül lapozzunk vissza az alapigénk helyére, Lukács evangélium a 11. fejezetéhez, hogy az utolsó, 5. fontos vonást is kiemelhessük az igazi ima életből, és ez a 11. fejezet 13. verse. Miután a tanítványok föltették a kérdést, hogy taníts minket imádkozni, Jézus újra elmondta, mint mintaimádságot, a mi atyánkot, elmondta a tolakodó barát példázatát az imádságról, ez az 5. verstől tart egészen a 8. és a 9. verstől a 13. különböző tanításokat mellékelt még Jézus. Figyeljük meg, hogy Jézus mennyire bőségesen, mennyire tökéletesen adott választ a tanítványok kérdésére. 13. vers így hangzik. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Milyen döbbenetes nagy ígéret az Istentől az imádságra, hogy ő szent lelket ad mi nekünk. Ma is a mai világban ugye az egyik legnagyobb harsogás és félreértések halmaza a Szentlélek körül forog. Emberek, akik bizonyos karizmatikus közösségekhez csapódnak, hogy gyorsan ugye egészen betelni a Szentlélekkel, de más közösségek, akiknél viszont érezhető a Szentlélek hiánya. Mindenkire magára bízom a választ, hogy mi hol állunk. Az egyéni életben is, meg a közösségi életben is. Mert lehet bírálni az egyik végletet, és biztos, hogy nem Istentől jövő az egész mai karizmatikus mozgalom, de a másik végletet is szemügyre lehetne venni. Amikor egyes emberek életéből, a magatartásból, a szavakból hiányzik az isteni léleknek a szelíd és csendes halk hangja, a szereteten, meggyőzésen, tapintaton alapuló hangja. Pedig mit mond itt Jézus, mit ígér meg az igazi Istennel való együttjárásban? A Szentléleknek az ajándékát. a Szentléleknek az ajándékát. Csak egyetlen egy verset olvassunk ehhez, a Római Levél 8. fejezet 26. és 27. versét, ez egy összefüggő igerészlet, de olyan csodálatos nagy ígéret ez. A Római Levél 8. fejezet 26. versétől ezt mondja Pál apostol. Tehát Római Levél 8. fejezet 26. versétől. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére valami erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Kedves gyülekezet, miért hatalmas dolog a Szentléleknek a vezetése az életünkben? Amit az imádság útján nyerünk el. Nem csak az igeolvasás által, az imádság útján nyerünk el legfőképpen. Azért csodálatos, mert azt mondja Ellen Gould White a Jézushoz vezető út című könyvében, Isten mindig tökéletesen felel az imádságainkra és az életünkre. Ő úgy ad nekünk mindent, minthogyha úgy kértük volna tőle, mintha a dolgokat a valódi összefüggésük szerint láttuk volna, ha Isten szerint láttuk volna a dolgokat. Azért nem kapunk meg sokat az életben. Mert rosszul kérünk, rosszat kérünk, nem idejében kérünk. Isten úgy felel és úgy ad meg nekünk mindent, ahogy ha mi a dolgok valódi látását látva azt kértük volna. És ezért óriási a Szentléleknek a vezetése. A Szent Lelket az igazi, mély imaélet nyomán nyeri el az ember mind mélyebben és mind mélyebben, és akkor majd megtanul úgy kérni az ember, ahogy az Isten akar adni. Addig, ameddig nem tanulunk meg úgy kérni, ahogy az Isten akar adni, addig a Szentlélek vezetése nem teljes az életünkben. Addig mindig van valami különbség. Addig mindig van valami feszültség, ami helyet ad a lázongásnak, a meg nem értésnek, a türelmetlenségnek, sok lelki rossznak a teret. Én erre az öt dologra szeretném felhívni a figyelmet. És ha valaki azt gondolja, hogy csak Jézus imádkozott így, az alapigénk befejező versét is idézze föl. Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította az ő tanítványait. Keresztelő Jánost ismerjük, hogyan ismerjük? Mint a prédikálás nagy profétáját, mint a keresztség nagy emberét. De Keresztelő Jánostán nem ismerjük úgy, mint az imádság nagy képviselőjét. Volt földi ember is, akire úgy emlékezhettek vissza mások, ugyanolyan gyenge, gyarló emberek, hogy neki is az ima életében volt a megoldás. Ő is azért tudott olyan életet élni, mert időt szakított az imádságra. Mert kiöntötte a szívét, mint a vizet. Mert hallotta az Isten feleltét. Hát Isten például rávezette Keresztelő Jánost az egész új szövetség elindítására, a keretségnek a bevezetése. Micsoda hatalmas válasz és gondolatirányítás volt ez Isten részéről. Keresztelő János vigyázott az útra, és soha jobbra-balra el nem tért. És Keresztelő János egy Szentlélektől ihletett és fellépő ember volt. Azt hiszem, hogy az. Ezek egymásba illeszkedő láncszemek. Bár csak mi is elismerve a mi gyengeségünket, mi is így fordulnánk a mi Urunkhoz, a mi mennyben szolgáló Jézusunkhoz, hogy Uram, taníts minket imádkozni, mert itt van a nagy probléma, itt van valahogy minden fejlődésünk kerékkötője, hogy nincs igazi mély elismerés, elcsendesedés, és nincs igazi mély vágyakozás arra, hogy Isten közelében oly igen jó nékem, mert ő személyesen akar bölcsétenni, megtanítani az útra, és szemeivel tanácsolni bennünket. Kívánom ezen a bőjtés imanapon és az előttünk álló újabb 5 évre való tervezés során előtt, amit holnap és holnap után hát végzünk majd, hogy mi úgy készüljünk ezekre az alkalmakra, és a jövendő eseményekre is, hogy a mi ima életünket gyökeresen és alapvetően rendbe tudjuk hozni, és élhessünk egy olyan életet, amit a tanítványok is megtanulva Jézustól éltek, és amelynek az áldása, a következményei nem is maradtak el. Adjon ehhez mindannyiunknak Isten belátást, döntést, hogy bárcsak mi is meg tudnánk szólítani a mi megváltónkat, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Amen.